Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Hát hello mindenkinek, sziasztok!
Kész csokom a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak.
Ez itt a Hacs Podcast, vagyis
a Hangosan Csináljuk.
Így van, Magyarország legújabb szórakoztató podcastje. Mi új kategóriát teremtve úgy szoktuk mondani, hogy elindítjuk Magyarország legújabb vidám podcastjét.
Hiszen ez a fő célunk. A humorra és vidámságra napjainkban talán még nagyobb szükség van, mint korábban.
Persze a fő küldetésünk nem csak a szórakoztatás, hanem az ismeretterjesztés is, így hogyha velünk tartotok, hétről hétre hallhattok néha egy kis popkultúrát,
néha egy kis tudományt.
Hozzuk majd a legelképesztőbb és legviccesebb sztorikat a nagyvilágból, vagy akár a mindennapokból,
saját élményeket, sztorikat, és persze különleges vendégeket.
Mi azok leszünk, akik nem akarják megmondani, hogy mit hogyan gondoljatok, mi az egyetemes igazság, hogy mennyit kellene még dolgozni magatokon, mit nézzetek, mit olvassatok.
A mi célunk az, hogy jól szórakozzatok, és alkalmattán nagyokat tudjatok röhögni.
Ez tehát a Hacs Podcast, így az elején 10, aztán hétről hétre újabb epizódokkal. Tartsatok velünk,
mert mi hangosan csináljuk.
No hát, kezdésképpen egy izgalmas témát választottunk, bízunk benne, hogy közületek csak kevesen éltek át ilyesmit, de bizony van úgy, hogy az ember azzal szembesül, hogyha csak egy pillanatra is, de életveszélyben van. Ilyenkor sokan blokkolnak, sokakban beindul a túlélő ösztön. Vilikém, voltál már életveszélyben?
Folyamatosan abban vagyok, most is. Tehát nem tudom, mikor össze egy hazugságvizsgálóval. Hú, egyébként voltam.
Tényleg?
Meghívtak vitorlázni Zodiára, ennek én eleget tettem. Nagyon jó volt, és elkaptunk egy vihart. De ez egy komoly vihar volt, tehát hogy amikor ott vagy bent a közepén, vagy a hajón, és úgy fölteszed magadnak a kérdést, hogy mi a keresek én itt,
aha.
Akkor úgy, hát nem mondom azt, hogy nem bíztam abban, hogy túléljük, mert az ember mindig bízik a remény halnak utjára, de az kemény volt, az kemény. Akkor úgy is mondhatnám, hogy arcukra fagyott a mosoly.
Azt nem csodálom.
Még nem kötöztük oda magunkat semmihez, de a kapitány azt mondta, hogy mert már mellé mindenki rajta, mindenki kapaszkodjon, és a következő lépés az lesz, hogy na most akkor kötöz ki a csuklót valahova. Ha levisz a víz, akkor ne a tengerbe sodorj, mert az a legrosszabb.
Hát mert onnan aztán nincs, nem valószínű.
Van, de kicsi az esély.
Kicsi az esély. Azt a mindenségét. Na hát nemrég jelent meg, képzeld el egy hír, hogy a NASA elkezdte vizsgálni azokat a Földön végzett expedíciókat, amelyek közben valami ilyesmi dolog, ilyen nem várt esemény történt, mint amit mondjuk veled is ugye az Adrián, csak hát ugye voltak olyanok, akik azért ennél sokkal, de sokkal nagyobb slamasztikába kerültek, és szinte minimális, tehát 0% esélyük volt arra, hogy túléljék, mégis sikerült megúszniuk, ugyanis azt mondta a NASA, hogy ugye hát a Mars expedíció, amely most a következő nagy lépése lesz az emberiségnek, a Mars expedíció valószínűleg tartalmazni fog egy csomó olyan negatív lehetőséget, ami nem tervezett, és a túlélést csak az biztosíthatja, hogyha a résztvevők, az űrhajósok erre fel vannak készítve.
Vagy olyan döntést hoznak meg, amit ott helyben meg kell legjobb tudásuk szerint hozniuk.
Így van. Én nekem egyetlen egy olyan alkalom volt, amikor így lepörgött egy pillanatra, hogy úristen, most mi lesz, sőt, nekem egy kicsit úgy belassult, körülöttem a világ, úgy éreztem. Az egyik kanyarban a szembejövő autó átsodródott az éjsávomban, nekiállt ott csapkolódni balra-jobbra, és már azt számoltam, hogy a ritmus hogy fog kijönni, hogy pont elébe ver engem, és az volt a szerencsém, hogy az egyik kormányzáson nagyobbra sikerült balra, és pont az orra, kocsim orra előtt így keresztbe húzott be az árokba. És fejre borult, kiszedtem a kocsiból, hívtam a mentőket, minden egyebet. Hát kénytelen voltam. Ő megúszta, hát kis, teljesen kis sérülésekkel megúszta. Én attól féltem, amikor kiszálltam az autóból, és így mentem a kocsija felé, hogy atya Isten, mit fogok itt most látni. Biztos, hogy hallgatóink között is vannak olyanok, akik már éltek át ilyen életveszélyes helyzeteket, akár egy kiránduláson, vagy ilyen közlekedési dolgot, de mi egy picikét az expedíciók irányába induljunk el, mert a NASA is ezt tette, ugyanis ugye jön a nagy Mars expedíció, erre készül most a NASA és az űrkutatás, hogy embert küldjenek a Marsra, és ugye szeretnék megvizsgálni azokat a nagy expedíciókat, amik ilyen ilyen majdnem tragikus véget értek, de valahogy mégis megúszta egy-egy ember, mert azt mondták, hogy nyilván ilyen távolságban már, mint amire a Mars van, konkrétan a túlélésre kell játszani.
És csak magukra vannak utalva.
És abszolút magukra vannak utalva. És összeszedték ők is, illetve mi is azokat a sztorikat a világból, vagy hát ezek közül néhányat, amelyek ilyen csodával határos módon végződtek szerencsésen.
Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ballövéseket szednek össze, vagy rosszul sikerült dolgokat, és abból hogy lehet tanulni. Mert nyilvánvaló, hogy egy viharba került hajó, nagyon sok hajó kerül viharba, az konkrét tapasztalat. És ha te ott egy jó tapasztalt hajóskapitán tudja, hogy mit kell ilyenkor csinálni, akkor nagyobb az esélyed. Na de hányan voltak a Mars környékén?
Hát még senki, pont ezért veszélyes, ugye, mert senki nem járt ott. Hát 1971-ben Szentestén indult el, képzeld el, egy repülőgép, mégpedig a Lanza Airlines 508-as járata Limából, csak hogy repülés közben villám csapott a repülőgépbe, ami normális esetben a mai gépek már fel vannak erre készítve, tehát hogy egy csomó része se veszik, hogy mondjuk villám csap a repülőgépbe, hát ott sajnos olyan rosszul alakult a dolog, hogy ki is gyulladt a repülőgép, és le is zuhant, a fedélzetén utazó 91 ember pedig meg is halt rögtön, tehát nyilván egy lezuhanó utasszállító repülőgép katasztrófát nem...
Mindez Szenteste.
És mindez Szenteste, tehát mindenki meghalt, kivéve egy 17 éves perui lányt, mégpedig Julian Coetzkét, aki az ülésébe szíjazva ért földet, és a poén az, hogy a zuhanás után, miközben ott a roncsok hevertek, ki szíjazta magát, és hát csupán egy kis agyrázkódással és egy kulcsontöréssel megúszta a lezuhanást. Én azt gondolom, hogy itt sok tapasztalat nincs, ezt most vagy sikerült túlélned, vagy nem. Viszont, ugye amikor lezuhansz egy repülőgéppel és túléled, de az amazóniai esőerdő kellős közepén, na ott indul még csak a kaland, és szegény kislánynak ott indult igazán a kalandja.
És kulcsontöréssel kiszállsz, jaj de jó, megúsztam, az első gondolat, jaj megúsztam, másik, úristen, hol vagyok?
Itt vagyok az amazóniai őserdő kellős közepén, ahol semmi esély nincs rá, hogy megtaláljanak, mert általában azért ez nem így működik. Hát figyelj, nekivágott a dzsungelnek, talált egy vízfolyást, annak a vizét itta, majd a roncsok között talált édességeket, ezeken húzta ki 10 napig, amíg kóborolt a dzsungelben. És egy nagyon-nagyon jó dolog volt az ő életében, azt mondta, hogy emlékezett valahonnan, hogy hallott róla, hogy ha találsz egy folyót, akkor annak a medrét kell követni, mert valószínűleg előbb-utóbb olyan helyre fog vezetni, ahol
merre
más.
Fölfele vagy lefele?
Hát mindegy, a folyó mentén elindulsz az egyik irányba, valószínűleg előbb-utóbb találni fogsz olyan helyet, ahol esetleg emberek laknak, pláne egy ilyen vidéken. Így van. Talált is egy kunyhót, amiben meghúzta magát éjszakára 10 nap után, másnap találták meg halászok, és megmenekült, ráadásul később ő vitte vissza a hatóságokat arra a helyre, ahol a repülőgép lezuhant, hát mert különben nem találták
nincs
meg.
Ilyenkor a fekete doboznak egy jele, ami oda viszi a...
1971.
Ja, nem figyeltem a dátumot.
Igen, igen. Tehát ott még nem volt.
És ott még elég nagy dzsungelek voltak.
Hát még most is bődület. De nyilván ma már megtalálnád ugye a gép roncsait, ha a fekete doboz adja a jelet. De hogy ő segített a hatóságoknak felfedezni a gép roncsait. Egyébként, ami a jó hír, hogy a hölgy a mai napig él, 66 esztendős.
Az ő kíváncsi lennék a emlékeire, idézőben mi mehetett át az agysejtjein. Zuhanás közben, túlélés közben.
Mert hát azért gondold végig, amikor, ha csak amikor... egészségesen kiraknának egy ilyen dzsungelbe 10 nap 10 éjszakára, azért még ott is necces.
Oké, viszont ha én egyedüli emberként túlélem, az szerintem adhat egy akkora lökést, hogy ha már egyszer túléltem.
Ilyen is te gond
én vagyok a kiválasztott. Aha. Tehát ha egyszer már túléltem, akkor már kutya kötelességem nem feladni. És mit nekem dzsungel?
Így van. Lezuhantam, túléltem egy utaszállító tragédiát, nehogy a skorpió jöjjön.
Menj innen.
Egy pókocska. Ebben igazad lehet. Valóban. Kicsit ilyen isteni gondviselés.
Úgy is meg lehet közelíteni, persze könnyen beszélek én innét.
Igen.
Hogy legalább láttam dzsungelt.
Igen, én is azt mondom, hogy könnyen beszélsz innét. Igen, ezzel egyetértek. Igen. Na hát hála az égnek, ő túlélte, és hát ugye az adta az apropóját a mai témánknak, hogy a nagy túlélésekről beszélgessünk, hiszen van jó néhány ilyen mesébe illő sztori a világban, hogy a NASA is elkezdte ezeket kutatni, pontosan azért, mert a Mars expedíciónál valószínűleg nagy szükség lesz az ilyen irányú tapasztalatra.
Megkérdezem a NASA szakemberét, erről az esetről, hiszen ebben kezdtük, hogy lezuhant egy gép, rajt volt egy fiatal perui lány, aki túlélte egyedül a zuhanás, sem volt semmi, és utána szegény még baragolt az őserdőbe, ott volt egyedül, és még azt is túlélte.
Igen. Na,
ilyenkor a NASA mit ad tanácsként?
Te hát a NASA nem tanácsként ad, hanem a NASA összeszedi a világból. Szerintem pontosan azt próbálják ezekből a sztorikból kiszűrni, hogy milyen folyamatok indulnak meg az emberi testben és a tudatban. Uh-huh. Tehát mi hajt arra, hogy te túlélj? Mert hát, ha tudományos nyelvre le tudják fordítani ezeket az intuíciókat, ezeket a belső érzéseket, vagy akár az isteni gondviselést. Na figyelj, a következő sztori sokkal közelebb fog állni hozzád. Nem véletlenül kérdeztem, hogy volt-e már életveszélyes szituációd, és mondtad ezt a hajó hánykolódást. 2012-ben történt meg az eset, ami nagyon-nagyon hasonlít a Pi élete sztorihoz, ugyanis egy mexikai úriember, José Salvador Alvarenga, a társával együtt halászni indult Mexikó partjainál, ők ugye mexikai halászok voltak. Csak hogy aztán jött egy vihar, ami először nem tűnt olyan nagynak, úgyhogy nem indultak el kifelé, viszont sajnos a hajójukat bekapta ez a nagy vihar, és elkezdte besodorni őket, és ráadásul volt egy olyan balszerencséjük, hogy ez egy akkora viharzóna volt, hogy napokon keresztül hánykolódtak a viharban.
Úristen.
És az túlzás azt mondani, hogy ha jól láttam a fotókat, egyébként bárki megnézheti a neten, ha rákeres José Salvador Alvarengára, lehet látni, hogy inkább egy nagyobbacska csónak volt ez, mint sem hajó, és besodorta őket a nyílt óceánra a vihar, nyilván próbáltak kijutni folyamatosan belőle. Ennek köszönhetően egyrészt megrongálódott a csónak, másrészt elfogyott az üzemanyag, tehát nem tudtak már sehova menni, és elindult, a vihar igaz elillant néhány nap alatt, de elindult a sodródás. Nem tudtak sem erre menni, kint voltak a nyílt óceánon.
Volt már mobiltelefon?
Hát a mobiltelefon volt már, csak náluk nem volt semmilyen eszköz, 2012 a dátum. Figyelj, egy év, két hónapig hánykolódott az óceánon a csávó. Egy év, két hónapig.
Többiek meghaltak.
A társa meghalt időközben, mert ő feladta, de azt mondta, hogy benne volt egy olyan belső túlélési ösztön és vágy, ami kitartott egy év, két hónapig. Nyers halat, teknősöket és madarakat evett, nyersen, egy év, két hónapig. Mondta, hogy illetve hát többször volt eső.
Nem tud villezni a hajóórába. Hát,
az is igaz, jogos. Mondta, hogy esővizet gyűjtött, azt itta, és végül ennyi idő után...
Megtalálták.
Nem találták meg, hanem egy sziget közelébe sodorta az áramlat. Tehát mekkora az óceán, most gondold azt is végig, mekkora az óceán, hogy egy év, két hónapig nem látsz se hajót, se szigetet, se semmit. Ennyi idő után végre egy sziget közelébe sodorta az áramlat, akkor kiugrott a csónakból és kiúszott a szigetre, ahol egy turista családdal találkozott először, hogy jó napot
legyen vele, bőtörs várt, hogy hello,
igen, egy
kanibál. Amit túlélt, bevette meg őket, mert nagyon éhes volt.
Figyelj, a manust megmentették, és miután kielemezték a történetét, kiderült, hogy körülbelül 10 000 kilométert sodródott.
Hogy nézhetett ki te, úristen?
Vannak fotók egyébként a neten, nyugodtan megnézem. Utána nézhettek. José Salvador Alvarenga, egyébként hála az égnek, José ma is él, 47 esztendős. És nem is öreg, 47 éves még csak.
Atyai, gondolj bele, milyen sok lehetett az egy év.
Úristen, egy év, két hónapot kint egy csónakban tölteni?
Se fürdés, semmi, hogy nézhet? Hát az még hagyján, az még hagyján.
De hát, hogy maga túl és nyers halat enni.
Senő. Na jó,
köszönjük.
Maga gondolj bele, bele lehet ebbe őrülni, hogy nincs, aki hozzád szól egy éven keresztül.
Hát
és
igen.
Nem látsz más, csak egy bazi nagy vizet.
Igen, így is leegyszerűsítjük.
Be lehet őrülni. És mi lenne nagy kitolás szegény Hozéval most így túlélte? Meg igen? Túlélte. Egy világ körül hajó többen.
Befizetni szem.
Születésnapot akart egy hajó után.
Igen. Na figyelj csak, emlékszel még a 127 óra című filmre? Láttad azt?
Valami dereng.
Ugye ez egy igaz történet alapján készült film, mégpedig Aaron Ralston történetét meséli el, aki egy szabadúszó gépészmérnök volt, és 2003-ban egyedül kelt át a Blue John kanyonon, miközben ereszkedett lefelé a kanyonba, az egyik biztosítószeg kitört a sziklafalból, majd egy nagy több száz kilós szikla darabot is kitörve, először eltölte szegény srác bal kezét, majd a jobb keze beszorulta ez alá a szikla darab alá. És nem tudta kihúzni a kezét a srác. És a 127 óra pontosan ezt a sztorit dolgozza fel.
127 óráig ott volt a szikla alatt fogva.
Igen, a jobb keze. Egy kis üveg víz és két burító volt a srácnál, mert hát ugye csak egy kis kirándulásra indult ő, és hát ez gyorsan beigazolódott, hogy ez nem lesz elég, úgyhogy...
Rendelt egy pizzát.
Rendelt egy pizzát, igen. Aaronnak meg kellett hoznia élete legnehezebb döntését, hogy...
Levágta a karját.
Vagy meghal, vagy a táskájában lévő, ráadásul svájci kisbicskával levágja a karját.
Én azt hittem, hogy nem lesz rosszabb a hajó töröttünknél.
De ez rosszabb. Miután sikerült neki ezt megtennie, mert megcsinálta,
lereszikülte
egy svájci bicskával a kezét, még 8 kilométert gyalogolt, mire összefutott egy kiránduló családdal. Később az orvosok egyébként megállapították, hogy nagy szerencséje volt, mert hogyha korábban vágja le a karját, akkor elvérzik, ha pedig nem teszi meg, akkor meg rövidesen kiszáradt volna. Valószínűleg már annyira szétnyomta a kő a karját, hogy egy bizonyos ponton már ugye nem volt vérkeringés benne, és valószínűleg így sikerült neki ezt a dolgot. Figyelj, Aaron Ralston azóta is él, 45 esztendős motivációs előadó, ugye? Hát figyelj, neki azt elhiszed, hogy ne legyél bánatos, inkább vágj bele valami újba.
Yeah. Jó Istenem!
Na hát az ő életéről szól ez a 127 óra című film. Azért az milyen?
Gondolj bele, amikor egy simoróka beleszólt egy csapdába. Ezért nem értek egyet, hogy még itt a környékünk is lát ilyen csapdákat.
Igen.
Én nem engedném kihelyezni.
Én se. Abszolút nem humánus. Igen.
A saját lábát. Most gondolj bele, hogy az is mi lehet. Tehát én nem is értem, hogy miért engedik ezeket a...
Igen, egyértelműen állatkínzó. Igen.
Ezt nem szabadnak. Igen. Még akkor is, hogyha sok van belőlük, kész.
Tökéletesen egyetértünk. Na, jöjjön még egy sztori, ami megint csak nagyon különleges. Hát itt igazából túl sok túlélési trükköt nem lehet el sajátítani, mert a most következő fiatalember inkább csak utasa volt a történetnek és a történteknek. Matt Sutter éppen a nagymamája mobilházában töltött egy hétvégét. Gondolta, hogy egy kicsit kikapcsolódik, nézte a tévét, majd feltűnt neki, hogy feltámad a szél, hoho, kinézett az ablakon, látta, hogy jön a vihar, és hát gondolta, hogy akkor föl kell a tévé elől is becsukja az ablakokat, csak hogy amire odaért az ablakhoz, azt mondta, hogy azt tűnt fel neki, hogy olyan óriási szél fúj, hogy majdnem megsüketül tőle. Aztán a következő pillanatban már azt látta...
Nem volt teteje háznak.
Még volt, de azt látta, hogy a szél elkezdi a lakásban a butorokat, mint a Turmix gépet úgy keverni, és hát ő is részesévé vált ennek a csodás élménynek, tehát vele együtt és a butorokkal együtt a szél bent a ház belsejében pörgette a srácot, tehát hogy az egész bagást. Majd utána mondta, hogy arra emlékszik, hogy szanaszét szakad a ház, és ez a szerencsétlen csávó néhány perc alatt egy tomboló hurikánnak
a közepében
találta magát, nem kapott levegőt, nem látott, nem hallott semmit, csak azt érezte, hogy a testét folyamatosan ütik meg a törmelékek, majd elájult. Képzeld el, hogy fél kilométerrel a lakhelyétől ébredt föl egy mezőn.
Még szerencsére nem valami szikla tetején, vagy a folyó közepén, vagy a tenger közepén, hát, vagy nem is tudom, vagy az óceán, nem tudom, hol volt ez.
Egy tornádó megpörget, aztán
kilóg,
és túléled, a csávó kisebb zúzódásokon kívül semmi más nem szenvedett el, ma is gyönyörűen él, 34 éves, és arról tart előadásokat.
Gyakran utazik tornádóval. Hova mész? Egy újjárukban, mivel? Tornádó. Jön a kettes tornádó.
Atya úristen. Tornádó retúr oda-vissza. Igen.
Retúr nincs.
Igen.
Csak oda.
Ez csak oda.
Ha akar üzletet, igen. Csak oda.
Elképesztő. És még sehol nem tartunk, még ennél is van kurtább sztorim. Ennél is van kurtább sztorim.
Azt nem kérdeztem még meg, hogy az a srác, aki leesett sziklomászás közben, vagy nem tudom, mit csinált, eltört a jobb keze, és a másik egészséges kezére meg beszorult egy kő alá. És az eltört kezével nyiszikütte le.
Az eltört kezével, hát nyilván a másik keze sem volt onnan egészséges, mert nyilván, ha rajt marad egy 300 kilós kő a kezeden,
az... Törött kézzel bármit is csinálni, az egyszerű.
Hát figyelj, valószínűleg ott az adrenalin dolgozott benne, és hát mennyi? Négy napig?
Ahhoz választanom kellene, tornádot választanám.
Eddig a tornádó?
Igen. Nem mondom azt, hogy annyira vágyom le, de inkább azt.
Én meg úgy vagyok vele, mint a rendőrakadémiában volt, amikor mindenkinek levágták kopaszra a haját, és az egyik csak mondta, hogy én kérhetném csak, hogy cuffolja le fel egy picit itt elől? Igen, kérheti. Én, ha lehet, akkor egy kellemes hamburgerezést választanék ezek helyett. Jó? Mit szólsz hozzá?
Jó,
na figyelj! Ugye az Antarktisz felfedezése még ma sem lenne egyszerű feladat szerintem. Személyes megjelenéssel már úgy értem, mert hát műholdakkal könnyű. De amikor ki kell menni oda a hóba, fagyba, aztán bandugolni egy pár száz kilométert, az már nem olyan vicces. Pláne az 1900-as évek elején, amikor egy híres ausztrál kutató, mégpedig Douglas Mawson próbálta meg feltérképezni ugye ezt a kegyetlen vidéket. Az egyik expedíciójuk 35. napján ráadásul történt egy baleset, mikor is az egyik társa beleesett egy gletszer szakadékba a szánkóval együtt.
Nem szokták túlélni.
Azt ne, hát nem is élte túl. A szánkóval együtt, amin ott volt a teljes ellátmány.
Atyai.
És természetesen ott voltak a szánhúzó kutyák. És az egész bagázs ment be a gletszer szakadékba sajnos. Az ellátmánnyal, a kutyákkal és ugye a társal együtt. Úgyhogy az expedíció fennmaradó két tagja
ott
egy szál gatyába, fölöltözve hótaposokban ott álltak a gleccser mellett, és nézték egymást. Nyilván rájöttek, hogy az expedíciónak itt lőttek, elindultak visszafelé. Csakhogy. A közel 500 kilométernyi gyalogúton, amit visszafele meg kellett tenniük, a hideg és az élelem hiánya miatt meghalt a másik társa is. Tehát ő hát tök egyedül maradt.
Félelmetes, 500 kilométer ilyen helyen.
Gondolj bele, 500-at simán le kéne sétálnod.
Az ideális körülmények között is megerőltető.
És akkor még egy dolgot mondok, az utolsó 160 kilométeren ő is beesett egy szakadékba,
angyalom.
De az a kis szál, amit ő maga után húzott, ugye nem kutyák húzták, hanem maga, az beakadt valahova, és ezért nem esett le, úgyhogy ki tudott mászni. Ezt is túlélte. Végül visszatért a táborba, csak hogy az a hajó, ami visszavihette volna a civilizált világba, néhány órával korábban elindult. Úgyhogy Douglasnek így a nem tudom hány napi kálvária után még 10 hónapot kellett az Antarktiszon töltenie.
De az már egy helyen volt.
Az már egy táborban nyilván, de hogy elment a hajó, úgyhogy még 10 hónapot
ott voltak emberek,
ott voltak abban a táborban.
Az már szerintem felüldülés volt neki.
Az már az, igen. De hogy a hajó pár óra most érzem túl ezt a kalandot és a hajó. Hát ezt most ment el. Hát mikor jön legközelebb?
Még durvább lett volna, hogy elmegy a hajó, és nincs ott senki, és csak üres épületek vannak.
Hát figyelj, azt szerintem akkor nem is maradt volna meg. Igen, hát 10 hónapot még lehúzni az Antarktiszon annyira nem poén. Na hát például ezt az esetet is vizsgálja a NASA.
Igen, és a konklúzió, hogyha az Antarktiszra mész, egy roadlit mindig vigyél magadnak. Egy kisebb fajta roadli legyen nálad.
Gyereke, nem is értem, hogy miért nem a NASA-nál dolgozol. Miért itt rontom itt melletted a levegőt, professzor úr.
Elképzelem, hogy a NASA okítja a nagy expedíció részvevőjét a Mars fele. Főnök, minek viszünk roadlit?
Figyelj, majd összeszedjük, hogy melyik volt kulcs dolog, jó? Összeszedjük a végén, és akkor összeállítjuk a NASA-nak egy ilyen kis tanácsot, jó? Még előtt azonban gyorsan két sztori. Az egyik egy Harrison O'Kane nevű színesbőrű fiatalemberről szól, aki szakácsként dolgozott egy vontatóhajón, és akinek egy toalett mentette meg az életét, mondhatni. Ugyanis egyik éjszaka úgy gondolta, hogy ugye fölébredt, és gondolta, hogy a kis dolgát elvégzi, úgyhogy kiment a toalettre, mindeközben valami fura technikai malőrnek kapcsán a hajójuk fölborult és fejre fordult. Egy hatalmas... Ő meg éppen végezte
klotyon.
Egy vontatóhajó, igen. Ő meg végezte a dolgát a klotyon. És figyelj, ez volt a szerencséje, ugyanis a 29 éves srác annak köszönheti az életét, hogy egy légbuborék keletkezett a mosdóban, így 3 napig életben tudott maradni az elsüllyedt hajó alatt 30 méter mélyen az óceán fenekén.
Megtalálták.
Azok a búvárok mentették meg, akiket a holttestek kiemeléséért küldtek le. Mondta az egyik búvár, hogy ő halálra rémült. Tehát lemerülsz 30 méter mélyre egy felborult tartály, hogy na hol lehetnek holttestek, és az egyik kis ablakon egyszer csak valaki kiintegetett. A srác ma is él, 37 esztendős, és tökéletesen egészséges.
Mekkora mászlik lehet hozzá? Pont abban a pillanatban menjen el, és pont akkor. Hát gondolj, ez a hajó szakács pont akkor ment ki előtte a szükséget elvégezni a klotyóra, amikor a hajó fejre állt.
Igen. Tehát ez egy nagy, hatalmas, nagy ilyen
nem hiszem, hogy ezek után ne lennék hívő. Sőt, beköltözik egy templom belsejébe.
Figyelj, végezetül pedig ne feledkezzünk meg a világ talán legismertebb túlélőiről, akik ugye nem is a Földön kerültek életveszélybe, és mégis csodával határos módon menekültek meg. Ugye az Apollo 13 legénysége, ugye éppen a 3. egység lett volna, akik a Holdra lépnek, csak hogy ugye az oxigén tartály felrobbant, ezt a film is nagyon jól bemutatta meg, azóta is sokat hallani róla, és meghiúsult a küldetés, de valahogy mindig egy picit így elveszik az információk között az, hogy tényleg egyszerűen minimális esély volt arra, hogy ők nem csak, hogy oké, hogy nem szállnak le a Holdra, de hogy vissza tudjanak jönni. Hát az egyik oxigén tartály semmisül meg, ami konkrét a túlélésedet próbálja garantálni. A 3 fős legénység a Holdra szánt készleteken élt egyébként az elkövetkező napokban, és a NASA mérnökeinek kitartó munkája nélkül
esélyük nem lett volna.
Így van, tehát sokra azt sem mentek volna, hogy van mit enni, hiszen 3 pályamódosítás és a Hold gravitációjának felhasználásával tudták ugye csak irányba venni a Földet. Eredetileg a Holdkompot, amiben ültek, 2 űrhajósra tervezték, 30 órányi utazásra, ezzel szemben 3-an több mint 70 órát töltöttek benne.
Nem semmi.
És mindhárman túlélték. Na Vilikém, vonjuk le a konklúziót. A NASA össze akarja gyűjteni a fontos dolgokat, hogy mi lehet a túlélés kulcsa a Marson. Na nézzük első az első sztorit, hely. Legyen nálad édesség.
Igen.
Ez volt az első sztori, hogy a lezuhant kiscsaj édességen él, 10 napig legyen nálad édesség.
Igen.
Akkor aztán a második sztoriban ugye itt volt ez a José Salvador Alvarenga. Nevesd meg a nyers halat, ugye?
Nem állt,
hogy a Marson ritkán találnak nyers halat.
Halkeverék sófűszer.
Ez nagyon jó. Halkeverék sófűszer. Édesség, halkeverék sófűszer. Aztán legyen nála svájci bicska, ha esetleg egy szikla alól ugye le kell vágni a koronat.
Aminek legyen nem fűrészes része is. Jaj.
Igen. A sose nyisd ki az ablakot, ha hurikán van. Ugye az az ötödik. Ugye az az ötödik. Aztán, aztán az Antarktik felfedezés mindig legyen nála.
Rodli.
Kis Rodli, legyen egy, vigyél magaddal egy kis szánkot azért a Marsra. Aztán...
A legközelebbi szobát választod a budihoz.
Igen.
Vannak kellemetlen része is ennek, de megmenthet.
Így van. És hát az utolsó pont, ami azért a legjobb, hogy légy kapcsolatban mindig a NASA-val, mert ők majd megoldják, hogyha nagyon számolni kell.
Mondjuk erre nem reflektáltam akkor, hogy azért azt sem lehetett semmi, hogy a Földről megoldották a Hold gravitációját. Bizony. Kihasználva, ami segített nekik abba, hogy visszatérnek a Földre.
Bizony.
Gratulálok a mérnököknek. Hát, ez nem semmi.
Pláne azzal a technikai felszereltséggel, ami ugye akkor állt rendelkezésükre. Ma ugye szokták mondani, hogy a NASA-nál olyan net van, hogy a világ egyik legnagyobb játékát egy dilittel letörlöd, amikor jön a főnököd, majd a következő 2 percben újra játszol vele, mert olyan gyorsan letölti. Igen, elég komoly a sávszélesség van a NASA-nál. Na hát, drága hallgatóink, bízunk benne, hogy megfelelő tanácsokat tudtunk adni.
Megyek Rodlé.
Menjél Rodlé. Az a lényeg, hogyha legközelebb mész hajókázni, a budihoz kösd oda magadat, és legyen nálad édesség. Jó? Köszönjük a figyelmeteket, ennyi volt már a Hacs Podcast.
Ha tetszett, tartsatok velünk a következő epizódban is.
Hallgassatok bennünket az Apple vagy Google Podcasten, a Spotify-on, és találkozzunk legközelebb is.
Ja, és ne felejtsétek,
hangosan csináljuk! Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.